Odaálltunk a Magyar Színház sarkára, onnan szemmel tarthattam a kapitányság kapuját. Rozi csak nem jött. Talán utolérte végzete, és lebukott ő is, aki a bukott angyalt akarta kiragadni tömlött széből. Kisvörös szeme inkább a sarki kocsmán függött, végül is beinvitáltam. Kint két ismerős fiú járkált, lassan cigarettázva, megszólítottuk őket. Mit lótkok itt? A meseautót várjuk, mindjárt itt lesz. Megnéztem az órámat, a fiúk a rabszállító autóról beszéltek, amely ilyenkor járja végig a kapitányságokat, és szedi össze az anyagot. Természetesen megvártuk. Amikor a Dohány utca felől felbukkant a nagy sötétkék autó, egyszerre kiözönlöttek a kiskocsmákból, meg a kapuk alól a fiúk, és összeszaladtak a kapitányság előtt a túlsó járdán. Néhány öregasszony már előbb ott ült a járda szélén, ezek a mamák, kosztadók, kvártélyosok, szobaasszonyok, fel- és lemenő rokonok voltak. Hátrább tolongtak a fiúk, és halkan beszélgettek. Egyszerre kinyílt a kapu, néhány polgári rendőr jött ki. Elsegették a kocsi körül összecsődült kíváncsiakat, hátul a kocsiról leszették a lakatot, és mintha csak egy ügyes rendező dirigálná, kiszaladtak a színre a görlök. Amilyen gyorsan csak tudtak, felkapaszkodtak a kocsira, jobbról is, balról is. Rövid szavak, kérdések röppentek el. Mit kaptál, mennyit? A görlök felkapták a kezüket, és széttárt ujjukkal mutatták, 3, 5, 10, 15. Egy részük csak a fejével intett, egy bizonyos irányba, nem kapott büntetést, de kimegy a toloncházba, amíg a sorsa eldől. A bátrabbak egy-két szót kiáltottak ismerőseik felé, üzeneteket, neveket, akik pedig beszálltak, a rácson át tompított hangon jelentős arcmimikával beszéltek kifelé még néhány szót. De alig egy perc, és vége volt a jelenésnek, a kocsi ajtaja becsapódott, az ide-oda röpködő szavakat elnyomta a motor berregése és az autó dudája. A meseautó megindult zsákmányával. Az utolsó pillanatban egy fehér, összehajtott papírlap esett le a kocsi ablak rácsa mögül. Egy férfi lehajolt érte és elolvasta, látta, hogy nem neki szól, odaadta át szomszédjának, az is megnézte és továbbadta, úgy került hozzám, kezdetleges írással ez volt rajta, csupán Gyurinak szólni. Én Nusit kerestem, de nem ismertem rá, egyetlen ismertetőjele az aranyfog itt nem érvényesülhetett. Vőlegénye még nem jött ki, így tovább vártunk, anélkül, hogy sorsáról bizonyosságot szerezhettünk volna. Kisvörössel beültünk a kocsmába, ahol több fiú is tanyázott. Egyebek mellett egy búsképű lovag zord arccal megkérdeztem Kisvöröst, ki ez. Már mondta is, a Holzmesser, vagyis a laboráns Józsi. Amióta kijött, azóta ilyen a képe, tette hozzá. Hát mi volt vele? Hát, ezt se tudod, csodálkozott. Tavaly jött ki, 2,5 évet nyomott le kerítés miatt. Most lett világos előttem, honnan olyan ismerős előttem a Holzmesser név. 3 évvel előbb szenzáció volt az esete. Az volt a vád ellene, hogy egyszerre 5 menyasszonya volt, akiket arra kényszerített, hogy az utcán férfi ismeretségeket kössenek, a pénzt erőszakkal elvette tőlük, vigyázókat tartott mellettük, ütötte, verte a lányokat, ha megszöktek, visszahozatta, és fizetett embereivel az utcán verette meg őket, ha nem kerestek eleget. Az ügy nagy port vert fel, most laboráns Józsi zsémbezsé és meghasonlott ember. Még kevesebbre értékeli a nőket, és nem szívleleti a Szeles Jani féle fiúkat, akik érzelmi elemeket kevernek kisded játékaikba. Nagyon érdekelt laboráns Józsi ügye, ezért bevált módszeremmel hiúságánál fogtam meg. Addig dicsértem, ízelektem neki, amíg elmondta az egész dolgot, természetesen erősen egyéni beállításban. Laboráns Józsinak kezdetben rosszul ment a sora, csupán egy nője volt, aki nem tudott annyit keresni, hogy ebből Józsi költséges passzióit ki tudta volna elégíteni. Utána nézett teát, hogy egy másik nőt is szerezzen magának. Egyik büfében napokig figyelte a jövőmenő nőket, míg egy napon alkalmas médiumot vélt felfedezni egy Éva nevű 18 éves manikűrös nő személyében. Józsi nem volt habozó természet, azonnal meghívta Évát vacsorára. A büfé műmárványasztalánál azután bevallotta Évának halálos szerelmét. Vacsora után sétálni mentek, és Józsi azt ajánlotta Évának, jöjjön fel hozzá a lakására, de a lány visszautasította a meghívást. Lebonás Józsi nem folytatta az ostromot, és ott hagyta Évát a körút esti forgatagába, menjen, ahová akar. Ő maga ment, oda ment az első rendőrhöz, ráküldte Évára, hogy szólítsa igazolásra a lányt, hol volt tegnap este. A válasz nem elégítette ki a rendőrt, a lány nem tudta igazolni magát, ezért bevitte a Ásva utcai kapitányságra. Most jött Józsi, mint mentőlovag. Bement az őrszobára, ahol Éva sírdogált, rámutatott, és azt mondta, mennyasszonyomért jöttem. Miután ő maga legkifogástalanabb hamis igazolványokkal volt felszerelve, Évát kiadták neki. Ez volt a szerelem döntő bizonyítéka a lány szemében, és most már, mint a kezes bárány követte Józsit. Másnap Józsi régi hölgyének Tecának új lakást bérelt, új ágyat, egy Dohány utcai házban, amelynek kapuján a sok kis cédula között volt egy ilyen is ágy tisztességes nő részére kiadó. Teca helyét pedig Józsi főbérleti kétszobás komfortos lakásában Éva foglalta el. Józsi ez idő alatt Tecát a nagybajuszú Ród bácsira bízta. Ő vigyázott rá és követte útjain. Józsi esténként leszaladt a büfébe, elszedte Tecától a pénzt, fizetett neki egy bográcsgulyást két kenyérrel, Ród bácsinak pedig egy, vagy ha nagyon jól ment az üzlet, két pengőt adott. Egyszer egy este a végre Józsi megmondta a lánynak, hogy mit kell csinálnia. Kitanította a nélkülözhetetlen tudnivalókra, levitte az utcára, és ettől kezdve Éva is ott sétált a körúton este 6-tól éjfélig. Józsi maga vigyázott rá, Tece meg Ród bácsi felügyelete alatt maradt. Eleinte jól ment a dolog, a lány szépen keresett, később megszokottabbá vált alakja a körúton, a keresett csökkent, az üzlet pangott. Éva kedvetlen volt. Jött a verés. Kapuk alatt otthon így élezgette Józsi a lány lankadó ambícióját. De végre Évát is utolérte a sors, egy napon elfogta a razzia. Laboráns Józsi kissé csalódottnak érezte magát, úgy érezte, hogy Évát pótolni kell, főleg a háztartásban, ezért odaköltöztette magához a lány anyját, aki ettől kezdve főzött és takarított Józsira. Éva néhány hét múlva került vissza Józsihoz, a régi élet folyt tovább, most már a mutterrel kibővítve, de Józsi látta, hogy Éva nem a régi, más nő után kellett néznie még idejében. Az új. Szám szerint harmadik nő, Vera 20 éves takarítónő volt, utcai ismerkedés után felvitte magához, de mert ott nem maradhatott, elvitte egy ismerős asszonyhoz, ott vett ki a számára ágyat. Másnap reggel egy Balázs nevű ember ment Veráért, lehívta az utcára, ott várta már Laboráns Józsi. Ebben az esetben a gyors rámenés ígérkezett hatásosabbnak. Egyszerűen megmondta Verának, mi lesz a dolga, vagy-vagy. Kilátásba helyezte neki, hogyha nem fogad szót, átadja a rendőrnek, mert összeköttetései vannak. Vera nem mert ellenkezni. Verát Balázsra bízta, aki 100%-ot és vacsorát kapott. A mutter rémkedves volt hozzá, és azt mondta neki, hogy anyja helyett anyja akar lenni. Kezdetben itt is jól ment minden, de rohamosan romlott a konjunktúra. Vera különben sem volt mi észbontó szépség. Józsi hamarosan megszűkítette kosztját, a lány többször panaszkodott, hogy éhes, evés helyett verést kapott. Józsi kékre-zöldre verte, a mutter szidalmakkal traktálta. A reakció nem várt gyorsasággal beállt. A legyengült teremtés kórházba került. Több hétig tartó betegség után megint csak visszakerült Józsihoz, de alig keresett valamit. Éva most még többet dolgozott az utcán, aminek eredménye végre is az lett, hogy a detektívek elfogták, és 2 hétre a toloncházba került. Ez volt az az időszak, amikor Laboráns Józsi megint csak szükségét érezte annak, hogy friss munkaerő után nézzen. Még aznap szétnézett a Nagykörúton és a Rákóczi úton. Az egyik kirakat előtt feltűnt neki egy kis barna lány. Megszólította, ez volt Júlia. Józsi meghívta vacsorára, kikérdezte életviszonyairól, és alkalmasnak találta maga számára. De váratlan ellenállásra talált, a lány nem akart vele menni. Most jött a jól bevált idomítás. Józsi otthagyta Júliát, és egy rendőrhöz lépett. Azt kérdezte tőle, jó irányba megye arrafelé az Andrássy útra, és közben kezével a lány felé mutatott. A rendőr természetesen a jelzett irányba nézett, bólintott, és azt mondta, csak menjen arra. A lány látta a jelenetet, azt hitte, róla van szó, megijedt. Józsi visszament hozzá, kérdezte, látta-e, hogy a rendőrnek megmutatta, és hogy most már a rendőr tudja róla kicsoda, és ahol meglátja, elfogja. Most már csak tőle függ, folytatta Józsi, hogy hajlandó-e vele tartani, mert ő ismeri a rendőröket, és egy zavába kerül, hogy akármit elsimítson. Júlia elhitte, és Józsihoz csatlakozott, aki megmagyarázta neki, hogyan kell viselkedni az utcán, mik lesznek a teendői, kioktatta mindenről, azután rábízta egy Dezső nevű barátjára, aki állandó vigyázó a körúton, és elvállal ilyesfajta diszkrét megbízatásokat. Éva távollétében Júlia beköltözött Józsi lakásába, ahol mint cseléd volt bejelentve. Így ment ez egy darabig. Tetsz, zavartalanul működött, ő volt Józsi egzisztenciájának a legbiztosabb alapja, Vera betegeskedett, de ott volt Júlia, aki Dezső felügyelete alatt egyelőre jól keresett, Józsi sem töltötte tétlenül napjait, egész nap járkált, hogy utánpótlást találjon és kibővítse üzemét. Mikor Éva kijött a toloncházból, Vera betegen feküdt Józsi lakásán, Éva maga is le volt gyengülve, csak Tece és Júlia hoztak pénzt a házhoz. Rövid idő múlva Júliát fogta el a rendőrség, ekkor Évának kellett újra sorompóba lépni, Júliának is pénzt kellett bevinni a kórházba, ruhák is kellettek a nőknek, és a koszt, a kvártélyok, a vigyázók is sokba kerültek. Józsi ideges volt, ütötte, verte a hölgyeket, aminek végül is az lett az eredménye, hogy Éva és Vera közös szökésre határozták el magukat, egy napon Józsi üresen találta a fészket, csak a mutter maradt meg. Laboráns Józsi mozgosította összes ismerőseit, a vigyázókat, a felhajtókat és sofőröket, hogy megtalálja a szökevényeket. Ő maga pedig lement a József körút és Üllői út sarkára, ott áldogált, hogy szemügyre vegye a kórházakból kijövő nőket. Régóta ismerte azt a pontot, ahol a Pest környéki és Kültelki villamosok befutnak a végállomásra, és ahol a legnagyobb lehetőségek nyílnak az ismerkedésre. Csak ugyan rövidesen megismerkedett egy Mária nevű fiatal lánnyal, akit rábeszélt, hogy költözzék hozzá, majd ő gondoskodik róla. Így is történt. 3 napig tartott Mária zavartalan élete, ez alatt Józsi ruhát és kabátot vett neki, szépen kiöltöztette. 4. nap levitte Máriát az Andrássy útra sétálni, megmutatta neki, hogy a lányok hogyan szólítgatják le a férfiakat, és biztatta, hogy próbálja meg ő is.